17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hatalmas könnyítés a legkisebbeknek. A 10 hektár alatti gazdaságok mentesülnek számos ellenőrzési teher alól, az új KAP módosítás értelmében, írja az Agroinform. Számos ponton módosította az agrártámogatások szabályait az a rendelet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg pénteken. A változások célja egyértelmű, csökkenteni a gazdák adminisztrációs terheit, pontosítani a jogszabályokat és gördülékenyebbé tenni a támogatások igénybevételét. Az ökológiai gazdálkodáson át egészen a fiatal gazdák támogatásáig több területet érintenek. A módosítások egyik legfontosabb eleme az egységes kérelem rendszerét érinti. Több alapfogalom újra definiálásra került, így például az ideiglenes gyep vagy a másodvetés meghatározása pontosabb lett, ami a gyakorlatban a támogatások elszámolását is egyértelműbbé teszi. Új előírás, hogy a gazdálkodóknak a parlagon hagyott területek esetében nyilatkozniuk kell a nem termelő tevékenységről, valamint részletesebb adatokat kell szolgáltatniuk a növényvédőszer használatról. Emellett tovább erősödik a digitalizáció szerepe, több esetben kötelezővé válik a georeferált fényképek feltöltése, például termesztőberendezések vagy egyes növénykultúrák igazolására. A rendelet külön figyelmet fordít az ökológiai és vízgazdálkodási szempontokra. Az óraállítás nem csupán kellemetlen, hanem kifejezetten megterhelő is lehet a szervezet számára. Erről a Magyar Alvászszövetség elnöke beszélt az Inforádióban a vasárnapi óraátállítás kapcsán. G. Németh György hozzátette, nem vagyunk egyformák, van, aki ezt meg sem érzi, és persze akadnak olyanok is, például gyerekek, idősek, betegek, akik viszont sokkal érzékenyebbek erre, és nekik 7-10 napig, vagy akár 2 hétig is eltarthat, mire megszokják. Mint kiemelte, időbe telhet, még a belső óránk alkalmazkodik az új ritmushoz, ebben különösen azok az emberek érintettek, akik szigorú napirend szerint élnek. G. Németh György leszögezte, okafogyottá váltak az előnyök, amikkel annak idején az óraátállítás mellett érveltek, így az energia megtakarítás is az olajválság idején. Európában már jó ideje szeretnék egységesíteni a téli és a nyári időszámítást. Az EU még 2019-ben egyöntetűen elfogadta, hogy el kell törölni az átállítást. Azonban az, hogy utána mi következik, vagyis hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon-e, még nagy kérdés. Ennek eldöntése a különböző országok közötti egyeztetéseken múlik. Ez viszont eddig nem sikerült. A nyári időszámítás egyébként október 25-ig tart. Azon a hétvégén majd egy órával többet alhatunk. Az elmúlt években valamennyi kulturális pályázat elérhetővé vált a határon túli magyar közösségek számára is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára Szegeden. Novák Irén a Határtalan civil találkozón azt mondta, az elcsatolt nemzetrészekben élők számára alapvető jelentőségű, hogy bekapcsolódhassanak kulturális programokba, mert ez a legfontosabb a megmaradásuk szempontjából. Hozzátette, a kulturális kormányzat nem csak pályázati támogatásokat kínál a határon túli közösségek számára, hanem számos olyan szakmai programot is, amelyhez akár civil szervezetként vagy magánszemélyként csatlakozhatnak. Így szólt többek között a Csóri Sándor, a Kincses Kultúrovoda, valamint a Vallásos Könnyűzenei programról is. Határon túli magyar színházak, táncegyüttesek, zenekarok művészeti célok megvalósítására tavaly 350 millió forintra pályázhattak, tudotta a helyettes államtitkár, aki felhívta a figyelmet a nemzeti kulturális alappályázataira is. A tehetségpaletta programba például amatőr művészeti csoportok jelentkezését várják, amelyek szakmai támogatást, mentorálást kaphatnak előadásaik megvalósításához. Befejeződött a dél-balatoni vasútvonal szezonra történő felkészítése, hétfőtől az északi parton folytatódnak a munkák. A dél-balatoni fővonal Székesfehérvár és Lepsény közötti szakaszán már elvégezték a célzott karbantartást, az északi parton pedig március végétől kezdődnek az erősítést szolgáló munkálatok, közölte a MÁV Inform. Mint írták, mindkét vágány zár az egyre tágabban értelmezett idegenforgalmi idényre való felkészülés szolgálja. A célzott infrastruktúra erősítő beruházások legfontosabb elemeit ezúttal is a felső vezeték karbantartás, az ágyazatrostálás és a hosszú sincsere jelentik. A húsvéti hosszú hétvégére nem csupán a pálya, hanem a flotta tekintetében is erősítéssel készülnek, amiről az ünnephez közeledve részletesen is tájékoztatják majd az utazó közönséget. Az északi parti utasok eljutását a húsvét előtti napokban is biztosítják MÁV buszokkal. Kisebb menetrendi eltérésekkel ugyanakkor számolni kell, ezért kérik az utasokat, hogy tájékozódjanak a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazás, a MÁV Plus weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével.
Az időjárásról.
A délután folyamán a napsütést több helyen borult idő eső váltja fel, a keleti ország részben várható a legkevésbé az eső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett részeken ennél kissé hűvösebb is lehet. Vasárnap általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk országszerte, többfelé valószínű eső, záporeső. A Dunántúlon erős, többfelé viharos marad az északi szél, észak-keleten is lehetnek olykor erős, néhol viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 12 és 17 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos, talán vak vagy, de is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. A színeket elképzelni sem tudom, tapintott formákkal van tele az udvarom, de hangokat látok, nem csak hallom őket. Mégis vak vagyok, hogy nézzek tükörbe. Vajon visszanézek rám? Ó, egyáltalán ott vagyok is, ha nem, akkor itt. Ha én nem látlak, te rajtam mit, te rajtam mit? A szépség relatív, nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. Annak idején, annak idején. Én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Adj itt, tetszik a világot, te azt mondod, visszajössz. Hát én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, te azt mondod, visszajössz.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Bőrünk védelme épp úgy fontos, mint mondjuk az, hogy vigyázzunk az elhízással. De hiába figyelmeztetnek a szakemberek, hogy például a túlzásba vitt szolárium vagy épp a napozás mennyire káros, az emberek nem veszik komolyan. Dr. Olá Judit bőrgyógyász, klinikai onkológus elmondása szerint azért, mert a súlyosabb tünetek csak később, sok év múlva jelentkeznek.
Azt gondolom, hogy a napozási szokások teljes mértékben átalakultak az elmúlt időszakban, és nálunk még ma is a barnaság az, ami a divat, ami már mondjuk például Franciaországban vagy Ausztráliában egyáltalán nem, tehát fiatalok körében egész más a hozzáállás. Tehát addig, amíg azt gondoljuk, hogy az egészségnek a megtestesítője a barnaság, addig nem biztos, hogy jó irányba haladunk. Fontos azt megemlíteni, hogy például a nőknek olyan testáján, amit korábban sose láttunk, hogy melanoma van, tehát például bugyi alatti területek, akkor az emlőnek a területek. Azóta, hogy a szoláriumozási divat bejött, pontosan a nagyon fiatal felnőtt nőknél ebben a lokalizációban relatíva jóval magasabb aránya van a melanomáknak. Biztos, hogy egyéb tényezők is szerepet játszanak, amiről valószínűleg még nincs tudomásunk, és ez a jövőnek a kutatásainak a témája is, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy extrém sok UV-fénynek vagyunk kitéve.
De megismerhetik azt a nagykunsági élőhelyteremtő programot is, amelyben hivatásos természetvédők és helyi gazdálkodók fogtak össze egy fokozottan védett madárfaj a székicsér érdekében. A részletekről Kis Ádám, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őre mesél majd.
Abszolút partneri viszonyban vagyunk tulajdonképpen a térségi gazdálkodókkal. Azt lehet mondani, én azt gondolnám, hogy a székcsér egy ikon lett ebben a térségben. Tulajdonképpen mindenki ismeri magát a madárfajt, vagy hallott róla. Én azt gondolnám, hogy a térségi gazdálkodóknak az ökológiai tudása, illetve az ökológiai érzékenysége ilyen szempontból jelentős. Tehát ez a munka az nem működne a gazdálkodóknak a hatató segítsége, illetve kooperációja nélkül, tehát mi folyamatos tájékoztatás, folyamatos egyeztetés, illetve folyamatos szemléletformálást is tartunk ezzel kapcsolatban.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A napfény nem csak a növények fotoszintézéséhez szükséges, hanem az emberi szervezet egészséges működéséhez is nélkülözhetetlen. De nem mindegy, milyen mennyiségben ér bennünket napsugárzás. Bár sokan tudatában vannak, hogy a túlzásba vitt napozás leégést, bőrrákot okozhat, csak kevesek veszik igazán komolyan a veszélyt, hiszen a súlyosabb tünetek később, sok év múlva jelentkeznek. A téma kapcsán dr. Olá Judit bőrgyógyásszal, klinikai onkológussal beszélgettem.
A bőrünket ért UV-fény, azaz a napsugárzásnak bizonyos spektruma, az olyan fajta károsodásokat tud végrehajtani a bőrön, ami örökre belevésődik magába a bőrnek a memóriájába, ami azt jelenti, hogy ez az évek során, amit elszenvedünk napfénykárosodást, ez összeadódik. Tehát, hogyha egymás után többször leég a bőr, az azt jelenti, hogy azok a károsodások nem egyszeri károsodások, hanem ennek az egymás után következő napégéseknek az összegződéséből jön létre. Hát eleve az a kérdés, hogy kell-e napoznunk, ez felmerül, mert azt azért le kell szögezzük, hogy egészséges barnaság nincs. Tehát a tudománynak mindenféle szintjén ezt már igazolták, hogy ha a bőrünk napbarnítottá válik, akkor bizonyos károsodások érnek bennünket. Az, hogy lebarnul a bőrünk, az egy természetes védekezési reakciója a bőrnek, csak nem mindegy, hogy ezt az ember hogyan szedi össze, és hogy milyen mértékű. Tehát azt szoktuk mondani, hogy folyamatosan kell, hogy az ember a napfényen megjelenjen, mert azért a napfénynek nagyon sok pozitív hatása van. A D-vitamin képződés szempontjából az UVB fénynek, tehát az, ami alapvetően napégést okozza, az a spektrum játszik szerepet a D-vitamin képződésben, és ebből annyit kell, hogy kapjon a bőr, ami tulajdonképpen a kézhátaknak, alkaroknak és az arcnak a napi 15 perces expozíciója során éri a bőrünket már kora tavasztól kezdve, hogy az egészséges D-vitamin képződhessen. Tehát ezen túlmenően az összes többi, ami éri a bőrünknek a felületét, az nem biztos, hogy az egészség javára íródik. Tehát ezért mindenképpen óvakodni kell azoktól a napfényexpozícióktól, ami a 11 óra és délután 3 óra közti időszakban történik, és amikor az egész testfelszínünket kitesszük a napfénynek.
Ugye azt mondta, hogy az UVB sugárzás sem a legjobb, de ugye ott az UVA, amiről köztudott, hogy ráncosodást okoz, de gondolom más káros hatása is lehet.
Kétféle fő típusa van ugye a bőrdaganatoknak, az egyik az úgynevezett hámsejtekből kiinduló bőrdaganatféleségek, ami a bazalioma és a laphámkarcinoma. Ez a kétféle bőrdaganat elsősorban a sokszori UVB expozíciónak, tehát napégéseknek a következtében létrejövő DNS károsodásoknak a nyomán fog létrejönni a bőrünkön. A melanomáról azt gondolták, hogy elsősorban a napégésekkel van csak kapcsolatban, de ezen túlmenően főképpen a nem megfelelő napvédő krémek hívták föl arra a figyelmet, hogy önmagában nem elegendő csak a leégéstől megvédeni a bőrünket, hanem az UVA spektrum, ami tulajdonképpen jóval mélyebbre tud hatolni a bőrünknek a rétegeibe, ez a fény spektrum, a melanoma szempontjából egy nagyon-nagyon fontos kockázati tényező, ezért főképpen a fehérbőrűek, világos szeműek, szőkehajúak azok, akik érintettek, mert az ő bőrükben az úgynevezett eumelanin és feomelaninnek az aránya az eltérő, mint mondjuk egy barnább, kreolbőrű bőrtípusnál, és az UVA hatására az úgynevezett feomelanin révén gerjesztő molekulák segítségével, vagy elektronok segítségével következik be a DNS károsodás, és ez a melanomában egy nagyon fontos kockázati tényező. Tehát azok, akik eleve észlelik azt magukról, hogy nem nagyon tudnak kintartózkodni a napon, mert érzékeny a bőrük rá. Azon túlmenően ide tartoznak azok az emberek, akiknek a családjában már előfordult daganatos bőrbetegség, tehát bőrdaganatoknak a különböző formái. Vannak olyanok, akiknek a bőrén nagyon sok anyajegy van. Ezeknek a betegeknek is egy jó részénél a családon belül van egy halmozott előfordulása a bőrdaganatoknak, ezen belül a melanomának, tehát ami a festéksejtekből kiinduló bőrdaganat, és ezek az emberek még inkább ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy az UV-fény hatására több és több daganat képződhet, tehát ilyen értelemben ők azok, akiknek még inkább ügyelni kell arra, hogy ne menjenek a napra.
Nagyon érdekes, azt olvastam több cikkben is, hogy többszörösére, talán 6-7-szeresére nőtt meg a száma a bőrdaganatos betegeknek, és nagyon sok a 20 év alatti páciens. Ennek egyébként mi az oka?
Hát az elmúlt 30 évről van szó, hogy gyakorlatilag az elmúlt 30 évben 6-szorosára nőtt nagyjából az évenkénti új betegek száma. Ez Szeged város lakosságára igaz egyébként, ez a 6-szoros növekedés. Magában a régióban ugyanúgy van egy jelentős növekedés. Nálunk itt a klinikán azért nő folyamatosan a betegszám, és most már közel járunk az évi 300 új beteghez, mert hogy egy dermatonkológiai centrumként működünk itt a Dél-Alföldön, úgyhogy Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyének a legmagasabb szintű ellátását végezzük a melanoma ellátás terén. Tehát ennek megfelelően most már, mint centrum, még több beteget kell ellássunk. Tehát igazából a daganatnak az előfordulása az meghatszorozódott az elmúlt 30 évben. Igazából sok oka lehet, aminek egy részét ismerjük, a másik részét nem. Tehát ha onnan indulunk ki, hogy a melanoma kialakulásában többféle tényező játszik szerepet, az egyik az, hogy vannak veleszületett tényezőink, ami a genetikai állományunkban meghatározott adottságok, mert van a melanomának körülbelül egyharmad része, ahol nincs szerepe egyáltalán az UV-fénynek. Aztán van kétharmad, ahol a kiváltó tényezők között, nyilván egy genetikai hajlam mellett, ezek a külső tényezők is szerepet játszanak, mint az UV-fény. Az elmúlt 30 évben jelentősen megváltoztak a napozási szokások, és azért, hogyha kitetszenek menni a strandra, akkor nem ritka az, hogy teljesen csecsemők és kisdedek mesztelenen pancsolnak a strandon az úszómedencénél. Tehát azt gondolom, hogy a napozási szokások teljes mértékben átalakultak az elmúlt időszakban, és nagyon korán exponálódik a bőrünk fénnyel. Számos olyan tényező van, amiknél az UV-szerű hatások is érik a bőrt, ilyen például az újszülötteknek a kékfény kezelése, ami a sárgasságnak a ma is az egyedüli olyan gyógymódja, ami nélkülözhetetlen. De tudjuk, hogy a kékfény és az UV-fény az biológiailag lehet, hogy átfedő hullámhoz spektrumú, és ez a biológiai hatásait tekintve is lehetnek átfedései, és ez is lehet például egy tényező, mert ezzel korábban mi foglalkoztunk a munkacsoportunk, hogy azok a gyerekek, akik kékfénykezelésen például újszülöttként átestek, azok jóval pöttyösebbek, mint azok, akik nem. Tehát a tinédzser populációba, ahol leginkább észleljük az anyaegyek számának a növekedését, ott egy 1000-nél több tinédzsert átvizsgáló programunkban azt találtuk, hogy például a kékfénykezelés is összefüggésben van az anyaegyek számával. Tehát azt gondolom, hogy a napozási szokások teljes mértékben átalakultak az elmúlt időszakban, és nálunk még ma is a barnaság az, ami a divat, ami már mondjuk például Franciaországban vagy Ausztráliában egyáltalán nem, tehát fiatalok körében egész más a hozzáállás. Tehát addig, amíg azt gondoljuk, hogy az egészségnek a megtestesítője a barnaság, addig nem biztos, hogy jó irányba haladunk. Fontos azt megemlíteni, hogy például a nőknek olyan testáján, amit korábban sose láttunk, hogy melanoma van, tehát például bugyi alatti területek, akkor az emlőnek a területek. Azóta, hogy a szoláriumozási divat bejött, pontosan a nagyon fiatal felnőtt nőknél ebben a lokalizációban relatíva jóval magasabb aránya van a melanomáknak. Biztos, hogy egyéb tényezők is szerepet játszanak, amiről valószínűleg még nincs tudomásunk, és ez a jövőnek a kutatásainak a témája is, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy extrém sok UV-fénynek vagyunk kitéve.
Mindezt hallva, tehát akkor mi a helyzet a melanómával? Ha minél hamarabb, minél korábbi időben felfedezik, akkor jól kezelhető, gyógyítható?
Ez teljes mértékben így van. Több mint a kétharmada a melanomás betegeknek, akit mi diagnosztizálunk, olyan stádiumba kerül fölismerésre, amikor még egy egyszerű sebészi kimercéssel meggyógyítható, és sose lesz semmi baj a betegeknek. Viszont van egy olyan hányada a betegeknek, akiknek nem elegendő csak ezt a bőrelváltozást kimetszeni, hanem további műtétekre is szükség van. Az eljárások közül az úgynevezett őrszemnyirokcsomó biopszia, az egy nagyon fontos úgynevezett szövettani stádium meghatározó vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy a nyirokcsomókig eljutotta már maga a bőrdaganat, és ez annak a tisztázására alkalmas eljárás, tehát nem igazából a gyógyítást az alapja, de azoknál, akiknél a nyirokcsomókban már elért a daganat, azoknál megcsinálják az összes nyirokcsomónak az eltávolítását is, és azt követően mindenféle gyógyszeres kezeléseknek kell a betegeknek alávetniük magukat, hogy megpróbáljuk megelőzni a daganatnak a terjedését. És ebben nem a szokásos kemoterápiák azok, amik manapság az elfogadott eljárásuk, hanem az úgynevezett immunterápiák. És abból is vannak bizonyos formák. A megelőzésként az úgynevezett interferon kezeléseket alkalmazzuk, akkor, hogyha valakiknek már áttéti daganatai alakulnak ki, akkor ezeknél a stádiumoknál is óriási forradalmi változások vannak az elmúlt néhány évben a melanoma terén. ugyanúgy az immunterápiák, mint a célzott kezelések, tehát úgynevezett molekulárisan célzott kezelések jóval hatékonyabb gyógymódot adnak ezeknek a nagyon súlyos állapotban lévő betegeknek is.
Mire figyeljünk?
A daganatoknak a legnagyobb hányadát maguk a betegek észlelik saját magukon. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mire figyeljük, akkor már sokkal nagyobb az esély, hogy időben fordulhatunk betegként a orvoshoz. Tehát, hogyha a bőrünkön egy szabálytalan, vagy hirtelen kialakuló sötét folt, vagy csomócska, vérzőnövedék alakul ki, akkor azonnal bőrgyógyászhoz kell fordulni, hogy korábban meglévő anyajegy elkezd változni. Elkezd növekedni, színét változtatja, besötétedik, vagy kivilágosodik, begyullad, vérzik, viszket. Tehát minden, ami miatt a beteg felfigyel arra az anyajegyre. Akkor, hogyha valaki panaszmentes, és nincsenek úgynevezett kockázatos anyajegyei, akkor nincs szükség arra, hogy szűrővizsgálatra járjunk, hanem arra van szükség, hogy mi magunk felügyeljük a bőrünket. Egyébként az általános orvosi vizsgálatok során a családorvosunk is megtekinti a bőr felszínét, és hogyha bármi gyanúsat észlel, akkor ő azzal elküld bennünket vizsgálatra, de azok az emberek, akik az úgynevezett kockázati csoportokba tartoznak, tehát ilyenek a sok-sok anyajegyet hordozók, tehát itt több tíz százas nagyságrendű anyajegy van a bőrükön ezeknek az egyéneknek, azon túlmenően a daganatos családba tartozók, tehát azok a családtagok, valamint akik nagyon-nagyon sokat voltak munkájuk kapcsán, vagy akár hobbiuk kapcsán a napon, és erősen fénykárosodott a bőrük. Ezért nekik mondjuk egy évben egyszer azért, hogyha elmennek bőrgyógyászhoz, abból mindenképpen előnyük származik.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Olá Judit bőrgyógyászt, klinikai onkológust hallották. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kié, ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz. Nagy a ruhan, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipő, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az én aláíradó, zakatul a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó. A levegő mély, a nap karcoló, nincs változás, idő van eladó. Bárcsak tudhatnám, biztos van kivár, vele jó lesz, biztos igazán várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipőt, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az én, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó. Nagy a ruha, beveszem az ősz, tele van a szív, elő a cipő, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az én, öl a iradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
Nagy a ruha, beveszem az ősz, tele van a szív, elő a cipő.
Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elindult a levélben szavazás, más személyesen is átvehetők a levélcsomagok, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a központi névjegyzékbe történő felvételüket követően kapják meg levélcsomagjukat postai úton, vagy választásuk szerint személyesen vehetik át azt egy megjelölt külképviseleten vagy magyarországi településen. A szavazási levélcsomagot személyesen április 12-ig lehet átvenni. Azok a választópolgárok, akik postai úton nem kapták meg levélcsomagjukat, április 5-től személyesen kérhetik annak pótlását bármely külképviseleten vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában. A levélcsomag tartalmazza a pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szükséges borítékokat és tájékoztatót. A szavazás során a választópolgár kitölti a szavazólapot, azt a belső borítékba helyezi és lezárja, majd az azonosító nyilatkozattal együtt egy válaszborítékban juttatja vissza. Hatalmas könnyítés a legkisebbeknek. A 10 hektár alatti gazdaságok mentesülnek számos ellenőrzési teher alól, az új KAP módosítás értelmében, írja az Agroinform. Számos ponton módosította az agrártámogatások szabályait az a rendelet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg pénteken. A változások célja egyértelmű, csökkenteni a gazdák adminisztrációs terheit, pontosítani a jogszabályokat és gördülékenyebbé tenni a támogatások igénybevételét. Az ökológiai gazdálkodáson át egészen a fiatal gazdák támogatásáig több területet érintenek. A módosítások egyik legfontosabb eleme az egységes kérelem rendszerét érinti. Több alapfogalom újra definiálásra került, így például az ideiglenes gyep vagy a másodvetés meghatározása pontosabb lett, ami a gyakorlatban a támogatások elszámolását is egyértelműbbé teszi. Új előírás, hogy a gazdálkodóknak a parlagon hagyott területek esetében nyilatkozniuk kell a nem termelő tevékenységről, valamint részletesebb adatokat kell szolgáltatniuk a növényvédőszer használatról. A rendelet külön figyelmet fordít az ökológiai és vízgazdálkodási szempontokra. Az óraállítás nem csupán kellemetlen, hanem kifejezetten megterhelő is lehet a szervezet számára. Erről a Magyar Alvászszövetség elnöke beszélt az Inforádióban a vasárnapi óraátállítás kapcsán. G. Németh György hozzátette, nem vagyunk egyformák, van, aki ezt meg sem érzi, és persze akadnak olyanok is, például gyerekek, idősek, betegek, akik viszont sokkal érzékenyebbek erre, és nekik 7-10 napig, vagy akár 2 hétig is eltarthat, mire megszokják. Mint kiemelte, időbe telhet, még a belső óránk alkalmazkodik az új ritmushoz, ebben különösen azok az emberek érintettek, akik szigorú napirend szerint élnek. G. Németh György leszögezte, okafogyottá váltak az előnyök, amikkel annak idején az óraátállítás mellett érveltek, így az energiamegtakarítás is az olajválság idején. Európában már jó ideje szeretnék egységesíteni a téli és a nyári időszámítást. Az EU még 2019-ben egyöntetűen elfogadta, hogy el kell törölni az átállítást, azonban az, hogy utána mi következik, vagyis hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon-e, még nagy kérdés. Ennek eldöntése a különböző országok közötti egyeztetéseken múlik. Ez viszont eddig nem sikerült.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Minden éber másodpercben csak rossz. hogy mi zajlik itt mélyen bennem, mert volt ez már jobb is, meg rosszabb is, mindegy. Volna egy kis gondom, amúgy nem baj, hogyha mondom, ha összefutunk, majd kérlek, ne nézz így rá. Engem elárul a hangom, mert ott, ahol a gyomromban pillangok. Te mit szólnál ezt az új érzést? Kimaxolnám, ez édes méz. Ne nézz így rá, olyan jó érzés. Nem tudtam már, mint minden mást. Ne nézz így rá.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ismét nő a székicsérek száma hazánkban. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai összefogva néhány növénytermesztővel, illetve egy pénzintézet támogatásával jelentős eredményeket értek el a rejtélyes, itthon az egyik legritkábban fészkelő parti madárfaj állományának gyarapításában. A megőrzés tevékenységét jelenleg aktív kutatási folyamat is kíséri. Kis Ádám, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegység természetvédelmi őrének elmondása szerint Kisújszállás és Karcak környékén sok évtizede létezik egy olyan élőhelyláncolat, amelynek magját a rizsföldek jelentik. A gazdálkodók minden évben 1500-2000 hektárt művelnek meg sekély-vizes, árasztásos technológiával. Ez a másodlagos ökológiai élőhely paradicsomi környezetet biztosít a vízi madaraknak, de rengeteg más élőlénynek is. A területek kultivációja pedig meglepő módon támogatja még az olyan fokozottan védett érzékeny fajokat is, mint amilyen a székicsér.
A székicsér egy alapvetően az Alföldnek egy nagyon-nagyon jellegzetes, szikes pusztáink, szikes motorainknak egy karakter madárfaja volt. Azt jelenti ebben a kontextusban, hogy ahol alkalmas, vizes és mellette száraz pusztai területi élőhelyek voltak még a múlt század elején, ott jellemzően megtalálható volt. Tehát a Kiskunságban, a Dél-Alföldön, illetve jellemzően a Hortobágyon voltak nagyobb állományai. Ez egy koloniálisan fészkelő madárfaj, ami azt jelenti, hogy ők úgymond csapatosan szeretnek fészkelni egymással. Költőtelepeket alkotnak más parti madárfajokkal, hasonló ökológiai élőhelyigényű parti madárfajok, mint például a bíbica, nagygoda, az ugattyúk költő kolóniákat alkottak, és jellemzően ezeken az élőhelyeken voltak. Sajnos, ahogy ugye múlt század elejétől a vége fel haladunk, számos negatív kondíció alakult úgy, hogy a vizes élőhelyek elkezdtek kiszáradni, átalakították őket, a szántókat beszántották, a legelő jószágállomány csökkent, ennek köszönhetően a pusztai élőhelyeknek a állapota romlott, és ennek az lett a vége, hogy tulajdonképpen ez a madárfaj az összes gyepterületi élőhelyünkről a 90-es évek végére kipusztult, és a mai napig néhány kivétel ellenére nem is nagyon költött gyepterületen, újra 2022-ben kezdett el fészkelni, de jellemzően a 80-as, 90-es évek váltásában átmozdult úgymond szántóföldi élőhely típusokra, Pékis és Jászlónok vármegyékben kezdett el fészkelni, jellemzően kapáskultúrákban, így napraforgókban, kukoricákban, olajtök földeken.
Igen, és gondolom ez sem volt egy jó választás, mert ahogy mondta korábban, hogy nagyon szerette azokat a helyeket, ahol ugye szarvasmarhákat és juhokat legeltettek. A legelőket sok esetben beszántották, és utána meg jött a másik gond, az intenzív mezőgazdaság, ugye egyre nagyobb területet szántanak be, tehát gondolom akkor a Székicsérnek ez sem kedvezett.
Így van, tehát egy klasszikus szikes pusztai élőhelyen a védelemnek a szervezés, az ökológiai alapfeltételek, amik amúgy is jobbak voltak, sokkal egyszerűbb volt természetvédelmi kezelőknek, de olyan helyeken, olyan intenzíven művelt környezetben, ahol tulajdonképpen az adott növénykultúra, a talajápolás, a növényápolása megkívánja, hogy rendszeresen képi közlekedés zajjon. Ezek a fészek, ezek a kolóniák, ezek fokozottan veszélyeztetetté váltak, akár a direkt, akár az indirekt zavarás következtében, tehát a természetvédőknek rendkívül nehéz dolguk lett, mert hogy mi lesz a jövő, hogyan fogják a Székicsér védelmet a jövőben biztosítani, illetve törekedni arra, hogy a faj ne tűnjön el a hazai fészkelőként a Magyarország madárfajai közül.
Igen, megdöbbentő, hogy 2012 körül országos szinten már csak 16 pár volt az igen, ismert Székicsér állomány. Ez sikerült felfejleszteni. Hogyan zajlott ez a munka?
Nagyjából e körül már tudtuk, hogy illetve tőlem idősebb és tapasztaltabb kollégák megmutatták nekem is, és együtt kitapasztaltuk, hogy ennek valószínűleg két útja lesz. Az egyik, ami külföldi, nemzetközi gyakorlatokban ennyire ritka, kritikusan veszélyeztetett állatfajoknál azt a védelmi gyakorlatot alkalmazzák, hogy konkrétan minden egyes szaporodó egységre, minden egyes szaporodó párra külön-külön figyelmet kell fordítani. Egyszerűen már egy kicsit kisarkítva olyan, mintha minden egyes párt arcról ismertük volna, ami nyilván lehetetlen, de ennyire kevés madárnál úgymond fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy szinte napi szintű ismeretünk legyen az adott párod. Hogy áll a követésük, mikor várható a fióka kelésre, ha kikeltek, akkor merre fele mozdulnak el, ha nem történt sikeres kelés, mi volt az oka. Mindig azt szoktam mondani, hogy a természetvédelemnek is a kutatási háttérinformációk támogatottsága a legfontosabb. Tehát ezek az információk mind kulcsfontosságúak voltak, hogy későbből tudjunk esetlegesen a siker irányába lépni, és hát tulajdonképpen rendkívül intenzív adatgyűjtés mellett próbáltuk ezeket az adatokat később vagy az aktív védelembe visszaforgatni, és maga a védelem is két irányú volt, az egyik konkrétan a direkt fészek védelem, amikor az adott fészket mi megtaláltuk, a gazdálkodókkal egyeztetve egy kétszobányi védőzónát jelöltünk ki, amikor aktuális mezőgazdasági beavatkozás, vegyszerezés, sorközművelés történt, minden egyes esetben egyeztettünk a gazdálkodókkal, megmutattuk nekik a védőzónákat, esetenként társultunk is hozzájuk a munkavégzés közben, és akkor mi segítettük, mi tudtuk ugye a telepnek a térbeli szerkezetét, hol kell kerülni a fészket. Nyilván egy földön dolgozó gépkezelő is látja, hogy ezek jól ilyen takarókkal megjelöltük, és ez elég volt ahhoz, hogy tulajdonképpen a munkát is el tudták végezni a gazdálkodók, és még a fészkek is rendben megmaradtak, tehát úgymond egy ilyen win-win helyzet alakult ki ebben. A másik oldala meg, az, amit 2017-ben a kisúszalási Nagykun 2000 ZRT-vel kezdtünk el egy közös együttműködés formájába csinálni, hogy direkt a székicsérek és más partimadár fajok számára célzott fekete ugarokat kezdtünk el együttműködésben kialakítatni, ami arról szól, hogy a rizsföldi gazdálkodásban amúgy is benne van a fekete ugaroltatás, de néhány cellát közösen kijelöltünk a székicsérek számára. Ezeket a területeket a madarak tavasz érkezésére a földhasználó tárcsázásos módszerrel előkészítette, utána pedig hagyta úgymond a természetre, hogy madarak döntsenek. Szerencsére már az elsőben is sikeresen alakult a történés, hiszen több mint 31 pár telepedett meg abban az évben, az általunk, illetve a gazdálkodók által együttműködésben kialakított területeken, amelyek békén voltak hagyva egészen a fiókák kirepülőséig.
Mekkora most egyébként a Székicsérnek a fészkelő állománya?
Jelenleg azt lehet mondani, hogy Székicsérnek hosszabb távú vonuló, és valószínűleg még most csak feltételezzük, de bízunk benne, hogy majd hamarosan meg fogjuk tudni ezeket az információkat, hogy a különböző európai meg ázsiai populációk között az egyes egyedek valószínűleg tavaszi kóborlásokon meg a fészkelőhely választásakor akár 1000 kilométereket is mozognak. Emiatt egy kicsit szokott változni a magyar állomány is, hol hullámzik lefele, egy kicsit hol felfelenő, de alapvetően a trendje a fajnak az elmúlt 10 évben intenzív növekedést mutat. A tavalyi összesített eredményeink alapján 65-70 pár körül alakult a nagykunsági populáció, és ehhez még a kiskunsági populáció jött hozzá még néhány pár.
Ha jól tudom, akkor digitális nyomkövetőkkel is felszereltek néhány példányt.
Így van, 2024-től egy bank is támogatja a törekvéseinket. Velük egy 4 éves pénzbeli támogatással alakítottunk ki együttműködést. Műrészükről egy úgynevezett geotranszmitter eszköz segítségével, ami egy 2 grammos eszköz, egy GPS-ként fogható fel, tehát egy digitális adatgyűjtő eszköz. Látunk el öreg madarakat, és bízunk abban, hogy egyrészt az eszközök révén megismerjük a faj élőhelyválasztásának a struktúráját. Számukra természetvédőknek nagyon-nagyon fontos, hiszen nem csak ott kell ismernünk a szélkicsért, ahol éppen fészkelésben van, hanem az, hogy milyen típusú élőhelyeket használ, hogy később az élőhely fejlesztések révén ebbe az irányba saját tudjunk nyúlni. A másik pedig, ami már tényleg csak a mondat végén a kiáltója lenne, hogy nem nagyon ismert a szélkicsér telelő populáció, pláne ugye a kelet-európai országból származó populációknak, milyen útvonalon vonulnak keresztül, hol telelnek, mi a telelősi helyszín, ott esetleg milyen veszélyeztető tényezők lennek, és ezzel az eszközzel fel lehetne térképezni ennek a madárfajnak a tulajdonképpen egész éves mozgási szerkezetét.
Tehát akkor még nagyon sok munka áll önök előtt. Mekkora lenne az a szám, amivel elégedettek lennének, amire azt mondják, hogy ez stabil, és most már nem kell félteni az állományt?
Ilyen valószínűleg nem lesz, talán az a legjobb verzió rá, hogy amennyit a területnek a ökológiai eltartó képessége bír. A szélkicsér alapvetően talán egy gyakori madárfaj volt, ahogy említettem a 1900-as évek elején, akik kb. 500 párra becsülték az állományát, de akkor egész Alföldön jellemzően gyakori volt. Én inkább kicsit kifordítanám a szót, én azt mondom, hogy nagykunsági populáció, hogy a 100 pár felett lenne az, amikor esetleg úgymond ilyen más irányban, mondjuk a természetes élőhelyekre, akár a hortobágyi szikespusztai élőhelyekre elmozdulnak párok, megnéznék azokat az élőhelyeket, és áttelepednének oda. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően 100 pár körül, még ha stabilitást nem is értünk el, de olyan mennyiségű madár az már alapvetően talán azt lehet mondani, hogy el fog diszpergálni a hortobágy irányába is.
De gondolom nem a szélkicsér az egyetlen olyan madár, amelyik ezeket az élőhelyeket szereti, tehát a szikespusztát, ugye a legelőterület, stb. Tehát azzal, hogy a szélkicsér populációját próbálják erősíteni, és ugye élőhelyvédelmet biztosítanak számára, rengeteg intézkedést tettek. Melyek azok a madarak, amelyeknek még ez segített?
Így van, a szélkicsér egy természetvédelmi szempontból ernyőfajnak hívják ezt a kifejezést. Ez azt jelenti, hogy mi a szélkicsér védelmét szeretnénk biztosítani, de hogyha nekik teremtünk élőhelyeket, vagy tartunk fenn élőhelyeket, illetve védelmüket biztosítjuk, úgymond indirekt módon fókuszálunk más olyan hasonló ökológiai élőhelyeken szaporodó madárfajokra, akár parti madárfajokra, amelyek szintén ritkulnak meg folyamatosan is. Mivel a védelem meg az élőhelyfejlesztés révén hasonló feltételeket teremtünk, és segítünk a térségben például a bíbic, a piroslábú cankó számára, illetve ki szeretném emelni a fokozottan védett, kritikusan veszélyeztetett nagygorda védelmét is, mely talán még szomorúbb helyzetben van, mint a szélkicsér, akár Magyarország, akár globális, tehát világszinten, tehát náluk a populációvesztés az még jelentősebb, még erőteljesebb, tehát alapvetően a mi célfajunk védelmével indirekt módon segítünk más ritka parti madár, és nem csak parti madárfajok megtelepedése szempontjából is.
Ugye ezt beszéltük, hogy az ember volt a legnagyobb ellensége a szélkicsérnek, de egyébként van természetes ellensége, tehát ragadozó, amelyik még veszélyezteti?
Igen, tehát alapvetően ez egy kb. 90 grammos, úgy próbálom a hallgatóknak elmondani, hogy esetleg ők is ugye el tudják képzelni, hogy fekete rigó méretű, vagy a fekete rigótól talán kisebb méretű madár, ők ugye talajon fészkelnek, és nekik a egyetlen egy védelmi esélyük, mondjuk egy ragadozó madár ellen, vagy egy földön mozgó róka, vagy borz ellen, hogyha a tojásaiknak a mintázata, az kamuflázs jelöltadó alkalmazkodik az aktuális talajfelszínnek a mintázatos színezetéhez, tehát tojások rejtve maradnak, illetve a szülő madarak, amikor észlelnek egy ragadozó madarat, vagy egy ragadozó emlőst, akkor egy jellegzetesen elcsaló stratégiával, mint hogyha törötlen a szárnyuk, úgy próbálják a fészektől elcsalni a ragadozókat, ez pláne, hogyha telepes körülmények között vannak, sikerülni is szokott, de így is kritikusan ki vannak téve a potenciális fészek és jók a predációval szemben.
Olyan egyébként volt már, hogy tojásokat mentettek, vagy hogy mesterségesen költöttek ki tojásokat, szélkicsér tojásokat?
Voltak próbálkozások, de erdem technikánk még jellemzően nincs meg, úgy, mint a túlzoknál is komolyabb előkutatást igényel, tehát alapvetően a megfelelő technika révén lehetne ezt biztosan alkalmazni, illetve a természetnek a ilyen jellegű dolgaiba talán úgy érdemes belenyúlni, hogyha tényleg aktuálisan van nagy probléma.
Egyébként a székicsér az meddig tartózkodik Magyarországon, mert ugye vonulófajról van szó?
Április végén, május elején érkeznek vissza az első példányok, és már a fészkelőhely foglalást, az élőhelyeknek a feltérképezését már tulajdonképpen az első nap megkezdik. Körülbelül 1 hét 10 nap telik el a érkezés és az első fészkek megjelenése között, és mivel nekik az inkubációs időszakok az rendkívül kevés, tehát ők 18 napig kotlanak a tojásokon, körülbelül diónyi méretű csibék kelnek ki a tojásokból, ezért az a technikájuk, hogy a fiókákat helyben elvezetik, pláne ahol úgy érzik, hogy mondjuk maga a predációs nyomás, vagy valami zavarás van, biztonságos helyre vezetik őket, friss telepek szélébe, vagy ilyen fekete ugarok szélében, úgy próbálják rejtve nevelni a fiókáikat. De ezek a fiókák gyorsan cseperednek, tehát 25 nap után már teljesen röpképesek. Ezek után jellemzően, ha egy székicsér az adott évben a megfelelő ütemterv szerint sikeresen keltett mondjuk június közepén, és nem vett fel fiókákat, akkor július végétől jellemzően már csak a fiókáknak az erősítése zajlik, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos területen akár az összes székicsér is összegyűlik, úgymond jellemzően akkor azt szoktuk mondani, hogy gyülekezés van, és július végén, augusztus elején el is hagyják az országot.
A helyi gazdálkodók mennyire együttműködőek?
Abszolút partneri viszonyban vagyunk tulajdonképpen a térségi gazdálkodókkal. Azt lehet mondani, én azt gondolnám, hogy a székcsér egy ikon lett ebben a térségben. Tulajdonképpen mindenki ismeri magát a madárfajt, vagy hallott róla. Én azt gondolnám, hogy a térségi gazdálkodóknak az ökológiai tudása, illetve az ökológiai érzékenysége ilyen szempontból jelentős.
De erre fordítanak is egyébként energiát, hogy felvilágosítsák őket, hogy a segítségüket kérjék?
Igen, tehát ez a munka az nem működne a gazdálkodóknak a ható segítsége, illetve kooperációja nélkül, tehát mi folyamatos tájékoztatás, folyamatos egyeztetés, illetve folyamatos szemléletformálást is tartunk ezzel kapcsolatban.
Ugye azt mondta, hogy fokozottan védett és rendkívül megritkult a nagygoda. A székicsérrel mi a helyzet?
Szintén egy most is kritikusan veszélyeztetett partimálárfajunk, amely Magyarországon vörös könyves, természetvédelmi érték 500 000 forint, tehát annak ellenére, hogy a közelmúltban értünk el sikereket, még nem pihenhetünk tulajdonképpen. Ennek az állománynak a fejlesztés, ennek az állománynak a fenntartása egy folyamatos, meg nem szakítható, intenzív terepi és későbbi adminisztrációs munkavégzés lesz az életünkben.
A rizstermesztők, a kutatók és a természetvédők együttműködését jelzi, hogy az elmúlt fél évtizedben a gazdálkodók nem június közepén, végén tárcsázzák az ugaron hagyott területeket, ahogy korábban a mezőgazdálkodás munkaszervezési törvényszerűségei és a józan paraszti ész diktálta, hanem már április végén, közvetlenül a székicsérek érkezése előtt. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság élőhelyfejlesztés címén már anyagilag is támogatja a talajmunkák korábbi elvégzését. A kutatások ugyanis azt mutatják, hogy a székicséreknél és más védett partifajoknál jelentősen emelkedett a költési siker, mivel a költési szezonban egyáltalán nincs zavarás. Kis Ádám biológus szerint így mindenki jól jár, a talaj pihen, a biodiverzitás pedig újra növekszik.
Évek, rövid dalból a fontos részek, annyi mondat, annyi dallam, minden sóhaj egy kitört ablak, minden ember, minden állat, Isten játék találmánya, összerakhat, szét is szedhet, átölelhet és elengedhet, de ez semmi, ez a nóta, minden szónak van birodalma, apropója, lényegében az ember választhat, vagy mégsem. És a bűnös, amikor éhes, hibázik, elesik és véres, vajon tanulhat belőle, félek, hogy nem. Minden szónak súlya van, minden döntés hosszú útra tart, kihalt az Istenek jegye, majd maradt az örvök helyette. Minden szónak súlya van, millió láb rossz útra tart, nem veszi most a nevedben, majd én mesélek helyetted. Majd így mesélek helyetted.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A titkokat, hallgasd a hangot, ahogy hív.